Folytassuk a közös rádiózást, csütörtök van, és 4:30 környéken, úgyhogy ez a földgömb rovat ideje, és előttem a legfrissebb lapszám, és az egyik legérdekesebb cikk, legalábbis a számomra, majd mindjárt mondom, hogy miért. Potyautasok a kertészetekben. Sonko Judittal beszélgetek, aki biológus, a Debrecen Egyetem ökológiai tanszékének tudományos munkatársa. Kezi csókolom!
Jó napot kívánok!
Szóval azon gondolkoztam, olvasva a cikket, nézve a képeket, hogy legutóbb mikor voltam kertészetben, árudában, és ott mit vettem, és vajon amit vettem, azzal együtt mit vittem még haza, és az a valami, az milyen élőlény volt, honnan származik, akartam vagy nem akartam, lesz-e valamilyen hatása az én növényeimre, az én kertemre, mert hogy önök is egy ilyen hasonló kutatást végeztek, és nagyon izgalmas következtetésekre jutottak.
Hát igen, hogyha valamit hazavitt egy kertészetből, akkor szinte biztos, hogy valamilyen élőlény ezzel bejutott a kertébe, hogy az most állat vagy növény, az jó kérdés, valószínűleg mind a kettő, illetve különböző mikrobák egészen biztosan voltak a növénynek a termesztőközegében. Azt így láthatóan, hogy nyilván nem lehet megmondani, hogy ezek problémát okoznak-e, meg semlegesek, és nem fognak semmi kárt okozni.
Majd beszéljük ezekről a problémákról, meg hogy ezektől mennyire kell tartani. Érdekes nemzetközi kutatásokra is hivatkoznak a földgömbcikkben, meg a saját kutatásukra is. És tényleg erről meséljen, legyen szíves egy pár percet, mert az ember nem gondolná, hogy hányféle fajt hurcol magával akarva, akaratlanul. Nem is kell hozzá vásárolni a kertészetben, elég, hogyha elmegyek kirándulni, vagy viszem a kutyámat is sétálni valahova.
Igen, tehát már anélkül is, hogy egy kertészetben növényt vásárolnánk, anélkül is mindenképpen terjesztünk még különböző élőlényeket akaratlanul. Például ugye akár ha elmegyünk mondjuk kirándulni, és a cipőnkre tapad a sával, vagy a ruhánkra, vagy akár a kocsink kerekére tapad, tehát rengeteg különböző módon terjesztünk leginkább magukat, de rengeteg egyéb élőlényt is. És ennek az akaratlan terjesztésnek az egyik nagyon nagy volumenű módja a kertészeti kereskedelem, viszont ezt eddig még nem annyira vették figyelembe. Tehát vannak nemzetközi kutatások, foglalkoznak azért vele, de sokkal kisebb mértékben, mint az egyéb ember általi terjesztéssel. Illetve elég nagy részt eddig a kertészeti technológiai szempontból vették figyelembe, tehát hogy milyen gyomok jelennek meg, és ezek milyen problémák jelentenek maguknak a kertészetnek, és hogyan lehet ezzel küzdeni. De ökológiai szempontból kevésbé vizsgálták ezt a kérdést. Úgyhogy mi azt találtuk ki, hogy igazából ezzel érdemes lenne foglalkozni, és elkezdtünk itt Magyarországon részletesebb kutatásokat végezni az ügyben. Hát eddig három része volt a kutatásainknak. Egyrészt megvizsgáltuk, hogy a zsákos virágföldek, ugye amiket bármelyik kertészetbe vagy akár boltba betérve megvehetünk, azokban milyen magok találhatjuk, milyen életképes magok találhatjuk. Ez már az is érdekes eredményeket hozott, mert azt láttuk, hogy rengeteg mag van, akár csak egy-egy literben átlagosan 13 magot, életképes magot találtunk.
Hát ez nyilván az állati trágyával is, ugye, adódik, hogy ha az ember ilyen kevert táptalajt, ez abban trágya van, állati trágya, ki tudja, ez az állat hol élt, mit legelt, milyen magokat fogyasztott, és aztán hova kerül a világban, vagy Európában, vagy Magyarországon, melyik kertben, és miért?
Igen, tehát ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés, mert ugye különböző összetevőkbe rakják össze a virágföldet, és aztán a különböző összetevők különböző helyről különböző magokat és akár egyéb élőlényeket hoznak magukkal. Mi úgy láttuk, hogy leginkább azokban a virágföld típusokban voltak magok, amikben szarvasmarha trágya volt, amiben ez nem volt, abban alig volt mag. Tehát ez azt mutatja nekünk, hogy a trágyával kerülnek bele a magok a virágföldbe. És hát akkor nyilván az, hogy hol legelt ez az állat, ott milyen növények voltak, azt fogja meghatározni, hogy milyen magok tudnak terjedni ezzel.
Tehát én a virágaimat táplálom, és közben meg egy csomó gyógynövényt importálok tovább, ugye importálok végülis a kertembe, a virágágyásba, vagy nem tudom hova, ebben a palánták közé.
Hát igen, rengeteg faj képes így terjedni, úgyhogy soha nem tudhatja az ember, hogy mi fog így bekerülni a kertjébe ezekkel a virágföldekkel. De ugye nem csak a virágföldek, hanem a kontinens és serepes dísznövények, azok megint csak egy nagyon érdekes kérdés, mert azokat meg Magyarországon elég nagy részt importálják. Tehát, hogy nagy részt Olaszországból, azon kívül még Hollandiából, most Spanyolországból érkeznek még jelentős mennyiségben ezek a cseretes konténeres növények, és ugye akkor velük együtt a cserépben rengeteg mag, vagy akár rovarok és számos egyéb élőlény érkezik be hazánkba. És ezek sokszor még az exportáló országban, tehát mondjuk Olaszországban sem őshonosak ezek a növények és egyéb élővények, hanem oda is már csak bekerültek, és aztán mi azt pedig folyamatosan hozzuk be Magyarországra a növényekkel együtt.
Hát óriási tömegében találták a példányokat is, meg a fajokat, és azt olvastam, hogy 67 idegen honos növényfaj, több mint 90 ezer példány. Tehát a számosság az óriási, és nagyon sokfélék, és nyilván a világ minden tájáról jönnek akkor ezek a kért vagy kéretlen potyautasok, ugye tulajdonképpen? Hát ha potyautas, akkor kéretlen, igen, mondjuk, akkor az világos.
Igen, ezek kéretlenek. Nyilván vannak köztük olyanok, amik gondot nem okoznak, de olyanok is érkezhetnek, amik aztán később természetvédelmi problémát fognak okozni. Tehát például, amit említett, hogy több mint 90 ezer példányt találtunk, ez azt jelenti, hogy Debrecen környéki kertészeteket mértünk fel, hogy ott milyen nálunk nem őshonos, tehát idegenhonos növények fordulnak elő így potyautasként. Ott számoltuk össze ezt a kb. 90 ezer idegenhonos növényegyedet, és az volt az érdekes, hogy ezek között 11 olyan fajt is találtunk, amit eddig még Magyarország területén nem mutattak ki. Tehát látszik, hogy ez egy nagyon hatékony módja idegenhonos növények
a terjeszkedésének. Igen, csak azon is gondolkoztam, hogy hát ez, amit a világ így van, mert éppen a héten fürödtem a Dunában, hát az elég árad még, és az mindenféle iszapos meg minden, és az, amikor otthon zuhanyoztam a kertbe, akkor még ez jött rólam le sár, és most, hogy ezt a beszélgetést folytatjuk, hát abban is lehetett mindenféle virágmag, vagy bármi apró kis, pici kis élőlény, még ott nem tudom, egy kis sárdarabban is, akár, ami aztán most már utazott így ezek szerint 20 kilométert, vagy nem tudom még mennyit jött le a Dunán, és most már ott van a kertembe. Oké, de hát változik az idő, és ez így van, amióta világ a világ. Ugye, amit az állatok, emberek jönnek-mennek, akár kontinensek között is. És aztán nyilván változik az időjárás, és ezek a behurcolt fajok egy része életképesít, mert jól érzi magát, másik meg önmagától elpusztul. Mi az, amitől igazán tartani kell? Szóval miért igazából fontos mondjuk egy ilyen kutatás, nem csak az önöké, mert ezt szerte a világon kutatják most, hogy ezek a fajok, ezek hogy hódítanak, és jó elhódítanak, és az őshonos növényeket esetleg talán kiszorítják.
Hát igen, ugye itt két dolog is változik. Igaz, hogy az ember az mióta létezik, azóta folyamatosan terjeszti a különböző élőlényeket, de hogy nő az emberi mobilitás, a kereskedelem mértéke és hasonlók, ilyennek a jelentősége és a mértéke az egyre nagyobb. Ez az egyik, ami változik, a másik pedig ugye a klíma. Mivel hogy melegedik a klíma, ezért olyan élőlények is egyre inkább életképesek lehetnek nálunk, amik melegebb éghajlatról származnak, és eddig nem tudtak itt fennmaradni. Ezért, hogyha például a mediterrán országokból vagy szubtrópusi területekről kerülnek be hozzánk élőlények, azok egyre nagyobb eséllyel fognak itt életképes populációkat alkotni, és utána akár ezek elkezdhetnek igen agresszíven is terjedni, tehát úgymond invazívvá válni, és akkor már egészen komoly természetvédelmi problémát is okozhatnak, ezen kívül nem csak természetvédelmi, de akár gazdasági és humán egészségügyi problémát is okozhatnak.
Igen, de ezt milyen módon lehet, vajon, vagy meg lehet-e, vagy meg kell-e ezt a folyamatot állítani, vagy vizsgálni kell ezt a folyamatot többet, és néztem, ugye talán a harmadik kört még nem is beszéltük végül, amikor a cserepes növényt megveszem, a nagy leandert, ami az is utazott, vagy nem tudom, 2000 kilométert, és ott a cserépben egyébként a virágföldön egy csomó minden kis növény már kandikál kifelé, már nem is magállapotban, hanem növényállapotban. Tehát ez egy hihetetlen ökoszisztéma lett ez, és most már valóban nincsenek határok, az állatok meg a növény számára sem, amióta ez ilyen tömegben fordul ez a fajta export-import. Szóval kell ezzel valamit kezdeni? Mire jutnak a kutatók? De azt is láttam, hogy Bajomi Bálinttal közösen jegyzik a cikket, aki biológus, médiaszakember, és szintén a Debreceni Egyetem Ökológiai Tanszékének tudományos segédmunkatársa. Szóval mire jutnak a kutatók Magyarországon, egyetemeken, vagy szerte a világon? Mit kell ezzel a dologgal kezdeni? Kell-e valamit kezdeni?
Az nyilvánvaló, hogy megállítani nem lehet ezeket a folyamatokat, folyamat. Viszont mindenképpen érdemes vizsgálni és monitorozni, mert minél hamarabb fényderül egy új élőlénynek, egy új fajnak a terjedésére, annál hatékonyabban lehet ellene fellépni. Tehát ha már csak akkor derül fényre, amikor már igen el van szaporodva, akkor már szinte lehetetlen ellene bármit tenni, vagy akkor már nagyon költséges és nagyon bonyolult, de minél hamarabbi fázisában megfogunk egy újonnan terjedő élőlényt, annál könnyebben és annál olcsóbban lehet tenni a terjeszkedés ellen, és ez nyilván a jövőben is kifizetődő lesz, de ehhez arra van szükség, hogy minél alaposabban és minél nagyobb energiabefektetéssel monitorozzuk ezeket a folyamatokat, és minél jobban megértjük, hogy egyáltalán milyen különböző módokon történnek ezek a terjedési folyamatok, illetve hát igen, ahogy említette, hogy már rögtön ott vannak a kis növények a dísznövény cserepében, ahogy megveszi az ember, ebből is látjuk, hogy valamit tulajdonképpen a vásárló is tehet akár, mert hogyha egy kicsit odafigyelünk erre, hogy például nem engedjük ezeket a növényeket tovább szaporodni a kertünkben, amik így a dísznövényekkel együtt bekerültek, akkor lehet, hogy már ezzel is tudunk valamit tenni a további problémák megelőzéséért.
Egy ilyen kutató munka során mi volt a legizgalmasabb az önök számára, vagy mi volt a legérdekesebb felfedezés? Azt nyilván azt én is ki tudom találni talán a cikkből, hogy olyan fajt fedeznek föl, ami eddig Magyarországon nem volt fellehető, vagy nem jegyezték fel, az mindenképpen egy úttörő munka, és ez egy klassz érzés lehet, de milyen következtetésekre jutottak, vagy mi az, ami fontos, kiemelendő akár ebből a kutatásból, ebből a munkából, vagy ebből a jelenségből, inkább így mondanám.
Igen, ahogy mondta, nyilván az új fajoknak a megtalálása az mindig egy izgalmas és érdekes dolog, de emellett, ami mondjuk nekem kifejezetten érdekes volt, hogy ilyen mennyiségben fordulnak elő egyes fajok, tehát akár ha arról beszélünk, hogy ahogy a kertészeteket végiglátogattuk és felmértük a idegenhonos növényegyedeknek a számát, hogy tényleg bizonyos fajok elképesztő mennyiségben tudnak felszaporodni ezeken az élőhelyeken, és hát ugye a kertészetekben rengeteg különféle, úgynevezett mikroélőhely van a számukra, ahol különböző fajok is megtalálhatják a számukra megfelelő feltételeket, és mivel hatalmas populációk alakulnak ki, ezek aztán annyi magot tudnak termelni, hogy kis lokális invázióknak a kiinduló pontjává tudnak válni ezek a kertészetek. Tehát emiatt úgy tűnik, hogy ezek ilyen gócpontok a növényi inváziók tekintetében, ahonnan aztán tudnak elindulni a tájban is körbe.
Hát igen, ez olyan, mint a vírus vagy a járvány, igen. Megjön egy repülő, leszáll egy beteg ember, igen, vagy most. És nyilván az árvodák ebben vétlenek, hát nem nekik az a dolg. Az igény az, hogy rengeteg ember akar leandert venni, nem tudom honnan, akkor nyilván azzal jön mindenféle. Néztem például ezt az asszályfüvet, ugye, jól mondom?
Igen, tehát azért ez a folyamatos melegedés az neki is előnyére válik, de egyébként tényleg Magyarországon az asszályfű már sokfelé igen elterjedt, például Budapesten mindenhol, szinte mindenhol jelen van elég nagy mennyiségben, de várható, hogy tovább terjed az országban is, egyik helyeken is.
Ahogy egyébként nézegettem a fotókat, nekem ez a kakuk tormafaj. Ez meg teljesen ismerős, ilyen biztos, hogy az én kertemben is van ez a pici kis levelő, aki szívecske alakú levelő, ezt most már több helyen láttam egyébként. Tehát ez is egy új jelenség.
Igen, nem olyan régen jelent meg hazánk, még igazából egy pár évvel ezelőtt kezdték el dokumentálni, és először kertészetekben figyelték meg ezt a fajt, aztán azóta már megjelent néhány új helyen, meg már több embernek a kertjében megtelepedett hasonló helyeken, de még mindig azért a kertészetek és a kertészeti árudák a gócpontja ennek a fajnak, és hát látszik, hogy nagyon-nagyon sikeres ezeken az élőhelyeken, nagyon jól érzi magát, és abszolút tömegesen fordul elő.
És akkor nem beszéltünk a csigafajokról, meg a laposféregfajokról, ez egy másik kutatásból való adatsor. Érdekes dolog, és nagyon izgalmas lehetett a munkájuk is, ez a feltáró munka, meg a cikk is nagyon klassz, és érdekesek a fotók. Nagyon szépen köszönöm. Potyautasok a kertészetekben. Sonkoly Judittal beszélgettem, aki biológus és a Debrecen Egyetem ökológiai tanszékének tudományos munkatársa. Köszönöm szépen, a legfrissebb Földgömb magazint lapoztuk fel. Köszönöm, kezdi csókolom.
Köszönöm szépen. Viszont